Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló úrunk-e mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk az első Zsoltárban. Istennek szent igéjét az első Zsoltárból olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem herved el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Eddig az írásunkban. Gyermekeknek és felnőtteknek az arcán is szoktam látni azt a csodálkozó meglepetést, amikor egy-egy alkalommal, kisebb vagy nagyobb alkalommal az énekrendben bejelentem azt, hogy énekes könyvünknek az első énekét énekeljük. Nem szoktak hozzá. És ez az első ének nem más, mint az első Zsoltár. Szenci Molnár Albertnek az 1606-ban megfogalmazott gyönyörű ritmusában, amely mai napig úgy hat ránk, hogy érezzük, hogy egyszerre magasztos valamivel fölöttünk van, és egyszerre a miénk. Ez az első Zsoltár. És ebben az első Zsoltárban, amelyet a Szentírásból ma hallottatok, testvéreim, két útról, másként fogalmazva, két sorsról üzen az ige. Két életről, érdekes módon kettős viszonyulásban. Erről szeretnék ma közöttetek bizonyságot tenni. Nem szoktunk hozzá, legalábbis tiltakozik a mostani énünk, amikor az emberek ilyen fekete-fehérben gondolkodnak. Sokak számára ez elfogadható, de a cizellált gondolkodás az egy picit nem csak több értelmi erőfeszítést, hanem talán egy picit több megértést is kívánna az embertől. De testvéreim, szükség van olykor arra, hogy az ember ilyen fekete-fehér valóságban szembesüljön dolgokkal, mert különben hajlamosak vagyunk az árnyalt gondolkodási kísérletekben a lényeget a szem elől téveszteni. Egy picit ilyen egyszerűsített kép, amit használ a Zsoltár, és ezért is bocsájtottam előre az iménti gondolatot. De azért használja ezt a Zsoltár, és ez az első Zsoltár, testvéreim, olyan a 150 bibliai Zsoltárban, mint egy nagy operának az elején a nyitány. Meghatározza eleve az üzenetet, meghatározza a hangulatot. És abban a viszonylag leegyszerűsített képrendszerben, amelyben szól a Zsoltáros erről a két életről, azért fontos így hallgatni, mert hallottuk, hogy nem csak hallgatták ezt a Zsoltárt, hanem mormogták, együtt mondták, visszaidézték, néha templomi közösségben, néha pedig az otthoni magányban. És amikor az ember mondogatja a szöveget, mondhatnám úgy, mondogatja a szent szöveget, gondoljatok csak bele, testvéreim, itt együtt mondjuk ezt a bűnvalló imádságot együtt hangosan, micsoda ereje van annak, hogy 101 néhány ember ugyanazt mondja Isten előtt hangosan. Sokszor nem is gondolnak bele, akik nincsenek benne. Tehát amikor a zsoltáros azt akarja, hogy megértse az ember a zsoltárnak az erejét, hogy mit is jelent az Isten beszéde, mint jelen valóság az életünkben, akkor azt mondja, hogy úgy gondolkozz éjjel és nappal a törvényről, ami nem más, mint az ige, hogy tudd, hogy sokkal több és nagyobb erő van mögötte, mint az, hogy te szavakat mormogsz. És két életet hegyez ki a boldogság üzenetére, hiszen így kezdődik ez a zsoltár, hogy boldog ember az, aki. És elmondja, hogy ki a boldog. Mik ennek az ige szerinti boldogságnak az ismérvei? Ebben a két sorsban is. Az egyik azt mondja, hogy az igazaknak a sorsa. Az igazak, akikről a Szentírás beszél, testvéreim, azok nem tökéletes emberek. Erkölcsileg semmiképpen, de egyet tettek az életben, vállalták Istent, és vállalják Istent mindig, és vállalják az Istenben, életükben és cselekvésükben az istenes létnek a következményeit. Azzal együtt is, hogy tévedhetnek, elbukhatnak, az életben dolgok náluk sem mindig rózsaszínben jelentkeznek, de akkor is vállalják Isten, és az Istennel való létnek minden következményét. És kétféleképpen, ugye itt jön a, mondhatnám a számnak a megismétlése, vagy a kettőzésnek megkettőzése. Az egyik vállalás az az elhatárolódás. Nem vállalnak fel bizonyos dolgokat, bizonyos magatartás formákat az életben. Nem vállalnak közösséget azokkal, akik demonstratíve Isten ellenében vannak. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székére. Értitek? Az elhatárolódás Istenért néha az, hogy az ember nemet mond olyanokra, és ez nem tolerancia kérdése, hanem Isten hűség kérdése. Mikor nemet mond az ember olyanokra, amik nem Isten szerintiek, amik nemhogy nem Isten szerintiek, hanem Isten ellenében vannak. Miért nem vállalhat az igaz ember bizonyos dolgokat? Azért, testvérei, mert ő mindig az Isten előtt áll. Még akkor is Isten előtt áll, amikor egyedül van. És éppen ezért, mert Isten előtt van, mondhatnám így, nem ül, nem áll, nem jár, ugye ezeket az igéket használja a zsoltár, azokkal, akik Isten ellenében mennek és cselekszenek ebben a világban. Erre mondja az Úr Jézus Krisztus, mikor beszél a tanítványainak, hogy szakasszátok el magatokat ettől a gonosz nemzetségtől. Egy elhatárolódás kér ő is a tanítványaitól. Nem kapcsolat megszakítását, hanem hogy vannak olyan dolgok, amiben nem mehet együtt az Isten gyermeke, a Krisztus tanítványa. Azért nem mehet együtt, mert akkor megtagadná a gonoszság felvállalásával, az istentelenségnek az akceptálásával magát az Isten. Az Isten tisztaságát és igazságát. És testvéreim, a mai világban, amikor a toleranciának az igénye csak úgy zúg ránk, és az elfogadásnak minden kritikátlansága követelményként jelenik meg az életünkben, mert ezt várják tőle. Akkor vagyunk jó keresztjének, ha bármit elfogadunk, bármit beengedünk a templomba. Mert különben, és a zsoltár, a Szentírás arról beszél, hogy bizony vannak olyan határok, amikor nemet kell mondani. Pál apostol is olyan gyönyörűen fogalmaz az egyik levelében. Azt mondja, hogy ti ne legyetek olyanok, mint a világnak fiai. Valami belső, érzékelhető különbség mégiscsak kell legyen az életben. Testvéreim, az ige arról üzen, hogy a boldogság, tehát az ige szerinti boldogságnak az egyik ismérve, és ez nem biztos, hogy abban a pillanatban derül ki. Nemet mondani mindig nagyon nehéz. Legalábbis én nagyon nehezen tudok nemet mondani. Különösen, ha jó igények, olyan igények jönnek, amik látszólag másoknak a boldogságára, de talán mindannyian így vagyunk, vagy a legtöbben így vagyunk ezzel. De az igazi boldogság, az Isten szerinti mégis az, amikor az ember bizonyos helyzetekben nemet mond és nem vállal közösséget, még egyszer mondom, az istentelenséggel és az Isten ellenességgel. Az igazi boldogság, mikor az embernek megvan ez a bátorsága, hogy nemet mondjon. Arra az értékre, és ezt most idézőjelbe teszem, vagy értékrendre, ami ellenkezik az Isten akaratával. Szándékosan használom ezt a szót, hiszen másnak ez értéket, értékrendet jelent. De nem az Isten gyermekei számára. És ez az érték néha valóban értékké is, vagy értékre váltható ebben a világban, lehet, hogy anyagi értékre váltható az istentelenség, vagy pillanatnyi sikerre váltható az istentelenség. Ilyen egynapos, kétnapos felröppenés a világhálón. Szóval lehet ezt váltani ilyen pillanatnyi sikerekre. De az Isten gyermekei számára mégiscsak ez van. Hogy boldog ember az, aki nem vállal a közösséget az istentelenséggel. Ugyanakkor, és ez a másik, hogy azonosul mindazzal, ami az Istentől van. Azt is mondhatnám, ez a pozitív oldala, egy olyan pozitív életvitel, amiben részt vesz, ami egy kicsit nehéznek tűnik. Vagy néha nagyon nehéznek tűnik. Hogy visszautaljak a bibliaolvasás rendjén, amit Jézus mond, könnyebb a széles úton menni mindig, mint a keskenyen. Könnyebb a konjunktúrával együtt menni, testvéreim, ma is. És ez minden időben így volt. Hiszen azt támogatják. Alánk raknak. Nincsen konfliktus. És azt mondja, hogy boldog ember az, aki gyönyörködik az Isten törvényében. Hát őszintén, testvéreim, ha magunkhoz is egy kicsit igazságosak vagyunk, akkor hát a törvény nem nagyon szokott minket gyönyörködtetni. A földi törvény se, meg az Istené se. Mert az mindig valami megkötöttséget jelent, az embert olyan keretek közé, korlátok közé visszaterelni. Inkább nyűg és kötelesség a törvénynek a kihívása és a teljesítése. És akkor folytatja a Zsoltáros nagyon szép, azt mondja, hogy mormolgass csak ezeket az igéket, az Isten törvényét a fogaid között. Forgasd, úgy mondja, éjjel és nappal a gondolataidban, és ahogy mormolgatod és mondogatod ezeket az egyszerű törvényeket, idézzek egyet megint a bibliaolvasásból, amit szeretnétek vagy veletek tegyenek, ti is ugyanazt tegyétek a másikkal. Jézus ilyen egyszerűen fogalmaz. Mormolgasd. Forgasd a fejedben, és mondd ki hangosan. Amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, te is azt tedd a másikkal. És akkor az ige ebben a mormolgatásban, ahogy visszajár, egy picit másként kezd járni, kezd fényesedni. Az emberben. Testvéreim, hatalmas ereje van ennek. Talán emlékeztek még, vagy kicsit reményem is van arra nézve, hogy talán még vannak olyan házak, én emlékszem a régi házakba, nagymamáinkhoz, amikor bementünk, legalábbis én, amikor bementem, a falakon, a konyhában is, és bent a, úgymond a nagy szobában, de a tiszta szobában is, reformátusoknál felvoltak ilyen igés táblák, akasztva a falakra. Egyetlen tömör igei mondattal. Olyan is volt, hogy az ágy fölé, ahol aludtak, középen egy ilyen igei mondat volt feltéve. Tudjátok, testvéreim, ez mi volt? Mikor naponta, éveken keresztül az ember mindig szembesült egy igével. Talán, ha beunjátok a szemeteket, van, aki a nagymamáit visszatudja a tábla formáját is, meg a rajta lévő igét is idézni. Értitek? Ezt jelenti, éjjel és nappal szembesülsz, ott van. Mi most elengedünk mindent az életünkből ilyen online módon bejön, és a másik oldalon megy is ki. De az ige azt mondja, forgasd, gondolkozz, mormold éjjel és nappal az igét, és meglátod, hogy másként szól az a törvény, az, ami addig nyűgnek és nehézségnek és korlátnak tűnt. Egyszer csak elkezd valami mást jelenteni. Amilyen észrevétlen lopózott be unokáknak az életébe egy-egy ilyen tábla, és láttam a bólogatásokból, hogy néhányan voltak, akik akaratlanul is jeleztek vissza. És nagyon örülök neki. Olyan észrevétlenül elkezd belülről átformálni, testvéreim, az ige. Úgy válik aztán lassan gyönyörűséggé. Ami először érthetetlen, olyan furcsa, mert az ige gyönyörűsége, testvéreim, nem esztétikai kiválóságából fakad, hanem abból, hogy a vele való találkozás letisztáz igazságokat és helyére tesz dolgokat az embernek az életében, vagyis felszabadít. És az élet olyan lesz, mondja a zsoltáros, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa, amelynek mindig van utánpótlása. Gyönyörű a lombkoronája, és a maga idejében hozza a gyümölcsöt. Nem hektikus, és nem kiszolgáltatott. Gyümölcsöző élet lesz az ilyen, a maga idejében. Sőt, hozzáteszi ott a végén, és nyugodtan mondjuk ki, testvérem, hogy sikeres lesz az ilyen élet, és ez még a földi sikerre is vonatkozik, itt van a zsoltárban. Minden sikerül, amit tesz, harmadik versnek a vége. Igen, egy keresztény ember is lehet sikeres. Csak a sikerei nem ragadják önmagával, hanem boldoggá teszik. Nagyon szép az egyik legnagyobb magyar vállalkozó, most nem mondom ki, de utána, ha valaki kíváncsi, meg fogom mondani a nevét, mondta, nem azért kaptuk a vagyont vele, hogy minden nyáron a Bahamákon legyünk egy hónapig, hanem azért, hogy szolgáljunk vele, és ő így él. Az egyik legnagyobb magyarországi vállalkozó. Szolgálni azzal, amit az Isten adott, így is lehet. Ez a boldogság. Hogy amit az Isten adott, az örömforrásá lesz, testvéreim, még az anyagiak is, hogy én azzal tudok másokon segíteni, másokon tudok jót tenni, nem csak önmagamnak. Ez az egyik élet vagy sors lehetőség. Boldog az ilyen ember, mondja a zsoltáros. De nem így járnak a bűnösök, és ez a másik. És érdekes, hogy nagyon szűkszavúan beszél a bűnösökről, nem olyan sokat, hiszen nem kipécézni szeretne valamit, hanem az igazak, az Istenhez közel állók számára megmutatni azt, hogy nézzétek, van egy másik létmód, egy másik sors lehetőség is az ember számára. És szűkszavúan annyit mond a bűnösökről, vagy ahogy Károly Gáspár fordította a gonoszokról, hogy az ilyen életek könnyűvé válnak és hamar szétszóródnak, mint a pejva, amit szétszór a szív. Prédává válik az ilyen élet. Annak az életnek, annak a világnak a prédájává, amire rátette önmagát. Mert az a világ nem fogja becsülni. És az első szél, amelyik jön, nem is kell hatalmas legyen szellő, tovább viszi. leválasztja a közösségről. És olyan gyönyörű ez a kép. Nem a lét megsemmisüléséről beszél a Zsoltár, hanem azt mondja, hogy magányossá válik az ilyen élet, és nyomtalanul eltűnik majd. Nem hagy semmit maga után. Mikor eltűnik ez az élet, magával mit minden. És ami marad anyagi, azon legfennebb veszekednek, vagy békésen megosztoznak az utódok. De aki Isten szerint hagy hátra, az lehet, hogy testi valóságában megszűnik, de életekben kincseket hagyott és visz tovább, olykor nemzedékről nemzedékre. Akik úgy élnek, hogy semmit sem teremtettek az Isten szerint, úgy voltak itt, hogy nem maradt semmi utánuk. Másként fogalmazok, nem hiányoznak senkinek. És azt hiszem, ez önmagában sok mindent elmond. Ha egy élet nem hiányzik senkinek, az az élet annyit ért, azt mondja a Zsoltár, ez a bűnös létnek a jutalma. És befejezésül testvéreim, hadd mondjam, ami az igében van, hogy az igaz és a bűnös ember, vagy a bűnös lét egymáshoz való viszonyában még egy megfogható különbség van már ebben a földi létben, és pedig az, hogy az egyiknek van közössége. Az igaz ember visszajár, és megerősödik abban a közösségben, ahol újra és újra szembesülhet az igével, az Isten törvényével, az Isten igéjével, annak igazságával, annak mormogásával. Az igaz embernek mindig van helye. Bármikor, bárhonnan jöhet, és mindig talál egy olyan helyet, ahol a testvérekkel közösségben van. Ahol megismeri, megismerheti az Isten jóságát, ahol megerősödhet újra a törvény az ige igazságában. És a bűnös létnek a következménye pont az a szomorúság, hogy egyedül marad, társtalanul sodortatik, hely nélkülivé és kiszolgáltatottá válik. Olyan jó lenne, testvéreim, ha e két élet, mint lehetőség, és a Zsoltár nem kötelez, nem azt mondja, hogy most neked ezt kell választani, vagy amazt. Csak az Isten jelen valóságában felvillantja, hogy az életnek ez a két perspektívája létezik. És meg lehet élni mind a kettőt. Boldogok azok, akik azt választják, ahol az Isten gyönyörűségében, hétköznapokban és ünnepnapokban is együtt vannak. Amen. Köszönjük, hogy megmutattál nekünk két élet lehetőséget, Istenünk. De mikor felmutattad ezt a két élet lehetőséget, akkor egyben hívtál is bennünket, megszólítottál, és ösztönöztél, hogy válasszuk azt, amely az igazi boldogságra vezet. Valahol mélye mindannyiunknak ez a vágya. Boldogok szeretnénk lenni fiatalságunkban, öregségünkben. Boldogok, de nagyon sokszor ez a boldogság a gondtalanságot, a felelősség nélküli életet jelenti sok ember számára. Te pedig úgy kínálsz boldogságot, hogy mellé teszel valamit. Nem csak önmagunkért vagyunk és önmagunkban, hanem másokért, te benned. Arra kérünk téged, mindenkinek a szívét indíts meg. Ha csöndben kérjen tőled valamit, szíve szerint ezen a mai alkalmon. Mi imádkozunk betegekért, elesettekért. szeretteinkért, közel és távol lévőkért. Krisztus nevében áldj meg minket egy új életért való hálaadásunkban is. Amen.